Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Sok szeretettel köszöntöm a mai este együtt lévő kedves közösséget az ökumenikus találkozón kegyében, amelyik a nagy szándéknak, az egymást kereső nemes szándéknak a jegyében zajlik az idén is, miként az elmúlt esztendőkben. Mindeneket előtt szeretném először is köszönteni kedves Püski Ilonát, a Református Egyház vezetőjét, aztán kedves Gézát, Endrefi Gézát, az Evangélikus Egyház répvezetőjeként, egyúttal ő lesz a mai találkozásunknak az elmékedője is. Aztán kedves Vatomán Sándort, a Görög Katolikus Egyház vezetőjeként, és természetesen kedves lelkipásztortársamat, Csabát, Csaba atyát, és mindazokat, akik itt vagyunk. Kedves testvérek, azért nem akarjuk most elfelejteni azt, amit általában azért úgy csendben mindig megfogalmazunk, hogy az egységtörekvés helyében vagyunk imádkozva együtt. Valahogy sajátosan érezzük újra és újra a gondot, mert a széthúzás az valahogy nem fér bele az evangéliumi szellembe, amit az Úr Jézustól mindnyáján megörököltünk. És akik érzik ennek a súlyát, így érkeznek el odáig, hogy közösen imádkozzunk azért, hogy minél közelebb kerülünk egymáshoz. És ez nem megy úgy, hogy csak egymást keressük meg, Jézus Krisztusban találjuk meg egymást. És ennek kapcsán újra és újra fölkerül, vagy fölmerül az emberbe a gond, hogy azért lehet, hogy mi is okai vagyunk annak, hogy nem egyfelé megyünk mindig, hogy nem együtt gondolkodunk. Ezért az Úristentől bocsánatot kell kérnünk. Bizalommal azért, hogy megbocsássad nekünk, és megbocsát nekünk, azt tudom, csak legyünk mi is őszintén, igazában Jézus Krisztus által igazán Isten keresők. Ennek a jegyében hallgassuk a bocsánat kérő imádságunkat éneklő kórust, amikor az Uram irgalmazt imádkozzák énekelve, mi pedig kapcsolódunk hozzájuk. Világította meg ezt a problémát maga az Úr Jézus, amikor azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőtök. Ez az eleven kapcsolat meg lesz vele, akkor sok nemes dolog születik belőle. Hallgassuk az evangéliumnak ezt a tanítását.
Az Úr legyen veletek. evangélium, hanem János könyvéről. Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemet, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtől, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővessző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ezek az evangélium igényi.
Én mielőtt meghallgatnánk a mai napra jelzett igét, prédikáció, evangélizáció formájában, előtte énekeljük el a Jöjj Szent Lélek Istenünknek két verszakát.
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ökumenikus imahetünk 2011-es, azaz ez évi vezérfonala az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének végéről származik, amely igét majd többször fogok idézni is az ige hirdetés folyamán, de ez a nagyobb rész az ige hirdetésnek, illetve az ige szakasznak apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezete, jó részt azzal foglalkozik, hogy amikor az Isten kiárasztja az ő szent lelkét, amit Jézus Krisztus megígért, hogy ez így fog történni, és ahogyan a tegnapi ige hirdetés folyamán a református imaházban Durko István baptista lelkipásztor szájából hallottuk, már az ősi Jóel proféta szájából is elhangzott és tollából elhangzott az, hogy el fogom küldeni a Szent Lelket. És amikor a Szentlélek megvilágosítja a ti gondolataitokat és vezetést ad nektek, akkor milyen csodák fognak történni a ti életetekben, és hogyan fog alakulni az Isten népének a sorsa, a sora. Erről szólt az ige és az ige hirdetés a tegnapi nap folyamán. Nos, a mai nap folyamán arról szól majd az ige és az ige hirdetés, hogy mit jelent az, hogy a prófétai ige hirdetés nyomán, az apostoli ige hirdetés nyomán milyen csodák történnek meg az embereknek az életében. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés mindannyiunk számára, mert az a jeruzsálemi ősgyülekezet van állítva a mi számunkra példaképként. Azt mondjuk, ó, az már régen történt. 2000 esztendő távlatából már olyan nehéz ezeket a dolgokat megvalósítani. Persze, akkoriban olyan könnyű volt az, amikor az Isten kijelentette, kiárasztotta az ő szent lelkét, és mindenki megittasodott kívülállók, akik úgy érezték, hogy nem kapnak az Isten szent lelkéből, ők azt érezték és azt érték át, hogy mi történik itt ezekkel az emberekkel. Talán édes bortól részegednek meg, és valahogy mindig ez történik, figyeljétek meg a ti életetekben is. Amikor egy mise, vagy egy Isten tisztelet után, vagy egy ima alkalom után, amikor hazamentek, és közösségbe, emberi közösségbe kerültök, akár a családi közösségbe, olyanoknak a közösségébe, akik nem voltak ott ugyanazon az alkalmon, amiket ti is. És éreztétek azt, hogy Isten szent lelke átforrósítja a ti szíveteket. Értitek, hogy mit kell és hogyan kell cselekedni a ti életetekben. És olyan szívesen mondanátok el, és tennétek bizonságot erről azoknak, akik otthon voltak, otthon maradtak. Vagy a munkahelyen másik nap még mindig érzitek, hogy Isten szent lelke támogat benneteket. És aztán egyszer csak azt érzitek, hogy mint hogyha falba ütköznétek. Mentek. Tennétek biztonságot, Isten szeretetét vinnétek az emberi közösségekbe, és semmi hatása, semmi értelme, az emberek ugyanúgy görnyednek a saját hétköznapi terheik alatt. Nem tudják és nem értik, hogy hol van az a hely, és miért van ez a hely, a Golgotai kereszt, ahol le lehet rakni a bűnöket, amik újra és újra jönnek, és növekszenek, és csak nyomják le a vállunkat, és deprimálnak minket, és elkeserítenek, és kiégetnek bennünket. És nem értjük az Istennek a cselekedetét, hogy miért jött Jézus Krisztus. Miért van ez az ünnep, hogy karácsony? Mi ennek az egésznek a lényege? Kérdezik az emberek, és a hittanosok is. És valóban azt mondják, hogy akiket az Isten szent lelke megérinti, azok, mintha édes bortól részegednének meg, mert nem értik, mert ők a kívülállók. Ők azok, akiknek a szíve annyira be van már szárva, annyira sötétségben vannak, hogy nem értik, hogy az Isten hogy munkálkodik, hogyan jut el lélektől lélekig, hogyan jut el a fültől a szívig, hogy hogyan idéz elő engedelmességet, hogy hogyan idéz elő az ember szívében mégis szeretetet, amikor az ember mégis viszont szereti az Isten. Érthetetlen dolog ez. Átéljük a megbocsátást, és vannak olyan emberek, akik azt érzik, hogy minek a megbocsátás? Minek a bűnek bocsátás? Mert bűnös, a másik is ugyanezt csinálja, semmi közöm nincsen hozzá. Vagy pedig azt mondja, én nekem olyan nehezek a terheim, olyan súlyos az a szívem, hogy még azt az Isten sem tudja megbocsátani. Nem is áldoz, nem is vesz kurvacsorát, mert olyan bűnösnek tartja magát. János apostol ezzel kapcsolatban azt írja, hogy ne ítéljük el magunkat, hogyha Isten, az Úr Jézus Krisztus értünk elküldte a mi szívünknél, illetve az Isten szeretetén és kegyelménél, ne legyen nagyon jó mi szívünk. Ha Isten nem ítél el bennünket, mi sem ítéljük el magunkat. Igen. Megérezni azt, hogy mit jelent. Megtapasztalni azt, hogy mit jelent a bűnei bocsánata. Igazi és őszinte bűnbánatot tartani. sírni, kétségbe esettem a bűneim felett, és azt mondani, ki fog nekem megbocsátani, ahogyan Pál apostol is a Róma beliekhez írott levelében a 8. fejezet, a 7. meg 8. fejezetben ezekről a dolgokról ír, és odáig jön el, hogy kicsoda fog megszabadítani engem a halálra ítélt testtől. Kicsoda? Mert miközben ír a Róma beliekhez, miközben prédikál a Róma beliekhez, hirtelen észreveszi azt, hogy róla van szó. Ő róla, saját magáról, az ő életéről, az ő üdvösségéről, kicsoda fog neki megbocsátani. És a végén már nem is prédikál, már nem is nagy dolgokat ír, hanem magát mutatja meg, hogy hál' Istennek az Úr Jézus Krisztus. És mert hogyha ezekben a sorokban, amiket olvasunk, még ha hallanánk is Pál apostolnak térde koppanását a padlón, kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. Igen, és ez az apostoli ige hirdetés része. Kérdezzük, és János atya is fölteszi a kérdést, és indítja a gondolkodásunkat arra, hogy hogyan lesz itt egység, és miként működik ez az egység. Az apostoli ige hirdetés nyomán, amikor az ige hirdetés nem csak szól az egységről, hanem az apostoli ige hirdetés miatt az embereknek az élete megváltozik, az embereknek az élete megfordul, Krisztus felé fordul, és akkor már elvétetik minden, ami eddig elválasztott bennünket. Hihetetlen, de így van. Kedves testvérek, talán tudjátok azt, hogy az ősz folyamán megadatott nekem azt, hogy 3 hónapig Izraelben voltam egy tanulmányi szabadságon. És ott olyan közösségekben voltam, olyan helyeken fordultam meg, ahol bizony Jézus Krisztus tapintható volt, érezhető volt, átélhető volt a jelenléte. Miért? Egész egyszerűen azért, mert 3 teljesen különböző népességből és nációból származó emberek voltak egyetlen egy gyülekezetben. Abban a gyülekezetben, ahol én is laktam, a lelkészlakás alatt egy kicsike kis lakásba megürült, mert az ottani ember az nyugdíjba vonult, és még nem találtak helyére mást, ezért mehettem én is oda ki a családommal, és valóban ott voltunk, és nagyon közel voltunk a gyülekezethez. Egy olyan gyülekezethez, aminek a lelkipásztora egy messiási zsidó gyülekezetről van szó, tehát egy olyan gyülekezetről, akik zsidó létükre, a zsidó identitásukat megtartva, a zsidó ünnepeiket, szokásaikat, imádságaikat megtartva, Jézus Krisztusban elismerik, hogy ő az, aki a megítélt messiás és eljött messiás. Ők a messiási zsidók. Nem zsidó keresztényekről van szó, messiási zsidókról. Olyan zsidók, akik hisznek Jézus Krisztusban. Még rövidebben. Ezek a zsidók együtt voltak arabokkal, és orosz, ortodox háttérből érkezett emberekkel. Ezek közül egyik sem, ha egymásra tekintenek, nem létezik békesség. Nincs. Nincs. Amikor Izrael állama annak idején megalakult, a II. Világháború után, 1948-ban, akkor ez egy mesterséges mozzanat volt. Hihetetlen, de így van. Szinte 2500 évvel korábban Jézus, illetve mostantól kezdve, tehát ha visszamegyünk az időben, 2500 évvel korábban attól kezdve nem létezett a zsidó állam úgy igazán. Nem volt autonómiája. Volt saját értelmiségi rétege, voltak olyanok, akik vezették a népet, de nem volt igazi államiság. Egy olyan népnek lett egyszer újra országa 1948-ban, aminek a babiloni fogság óta nem volt már államisága. Persze ideig óráig volt, amikor a makkabeusok féle fölkelés volt, meg voltak ehhez hasonlók, de nem volt igazi államisága. És ugyanígy az áldozati kultusz is időnként működött. Amikor fölvitték az emberek az ő áldozataikat Jeruzsálemben a templomban. És egyszer csak lett egy államuk, Izrael állam. És elkezdték alakítani, elkezdték létrehozni ennek az államiságát, és akkor egyszer csak föltétetik a kérdés, miért? Miért? Ott arabok laktak. Ott Palesztina létezett. Jézus Krisztus után 135-ben a Barkoba féle felkelés után annyira szétszórták utána a zsidóságot, hogy megtiltották nekik, hogy Izrael, korábbi Izrael ország Palesztinában nem telepedtek le. Tudjuk a történetet, Krisztus után 70-ben, még korábban természetesen, Krisztus után 70-ben pedig lerombolták a templomot. Krisztus után 70-től nem létezett az áldozati kultusz. Milyen alapon lehet egy ilyen államot újra létrehozni? Mondjátok meg nekem őszintén. Azért, mert a Biblia elmondja? Igen, mi keresztények ezt így tudjuk és így látjuk. Na de ki más? Az arabok, akiknek nem szemtönjük a Biblia, hanem a Korán? Kik azok, akik helyreállítják ezt az egészet? Ez itt a nagy kérdés. Milyen alapon állítatik helyre Izrael országa, ha nem hit alapján? Hit alapján egy olyan országban, aminek még az alkotmányában sincsen benne Isten. Olyan Izrael országa, amely bármelyik másik ország a világon, egyharmada vallásos, valamilyen vallásos. Lehet, hogy arab, illetve, bocsánat, muszlim. Lehet, hogy zsidó, lehet, hogy keresztény. Lehet, hogy bahái hívő, lehet, hogy buddhista, az most nagy divat. Valamilyen vallás a csomó világvallás közül. Ez az egyharmada. Egyharmada pedig érdeklődik a vallás iránt. De nem tartja különösebben fontosnak, talán nagy ünnepeken elmegy a zsinagógába. És további egyharmada pedig teljesen szekuláris. Egy ilyen ország követeli magának? Egy ilyen nép követeli magának az országot? Milyen alapon lehet helyreállítani Izrael országát? Testvérek, ami közel keleten van, az egy ketyegő bomba. Nincs békesség. Nincs békesség. Ami békesség van, az fegyverek által kiharcolt békesség, ami tudjuk nagyon jól nem békesség, megfélemlítésből és zsarolásból és politikából és pénzből álló békesség ez. Létezik ilyen békesség házastársak között? Létezik ilyen békesség édesapa és fia között, vagy édesanya és lánya között? Ugye, hogy nem létezik. Megvásárolt békesség az, ami a közel-keleten van. Mikor robban ez a bomba? Ez a bomba nem robban akkor föl, és nem lesz belőle világ ég és kedves testvérek, hogyha megtérnek az emberek, mert csak Jézus Krisztusban van békesség. Csak. Kizárólag. Egy zsidó ember, hogyha komolyan veszi a maga hitét, akkor lenézi a keresztényeket és az arabokat. És írja. Az arabok ugyanezt csinálják. Az arab hitben nincsen szeretet. Ezt egy arab nő mondta nekem, aki azt mondta, hogy Jézus Krisztusban szerelmes lett. Ezt mondta nekem. Egy arab nő. Teljesen kiüresedett az ő iszlám vallása, az ő hite. Semmivel nem lehet megfogni az embereket, csak is félelemmel. Ez az iszlám számára a misszió. Hol létezik itt békesség? Csak is abban azokban a gyülekezetekben, ahol Jézus Krisztus az Úr. Ahol, hogyha pofon vágják az embert, akkor a másik orcáját is oda tartják. Hogyha kirabolják, akkor imádkozik a másikért. Mert ott Jézus Krisztus tapintható. Ébredés van Izrael országában. Imádkozzatok értük. Hogy létezik még békesség? Gondoljatok ti a saját életetekre. Hogyan próbáltatok eddig megvásárolni a békességet? Előidézni a békességet? Régóta fiatal házasként én is átértem. 14 éve vagyok csupán házas. Fiatal házasként átértem, akkor már éreztem azt, hogy mint hogyha valami falak merednének közöttünk a feleségemmel, előidéztük azt az állapotot, hogy megkértük a nagymamát, hogy vigyázzon a gyermekre, hogy el tudjunk menni végre színházba vagy moziba. Nem lett békesség belőle. Miért lett volna? Ott ültünk egymás mellett, egy irányba néztünk. De amikor együtt hallgattuk igényt, mert nem nekem kellett azon a vasárnapon prédikálni, hanem beültünk egy templomba, valahol csak úgy hátulra. Csak annyi, hogy hallhassuk az igényt. És együtt tapasztaltuk meg a feleségemmel azt, hogy neki mit mondott az ige, nekem mit mondott, és megbeszéltünk békességet. Jézus Krisztusban van békesség. A békesség Istene pedig. Sok áldás formula kezdődik így a Bibliában. A békesség Istene pedig. Meg fogja tartani a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És bizony, egy testnek vagyunk ezért a tagjai. Az pedig nem más, mint az egyház. Az pedig nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ha bántjuk egymást, ha megjegyezgetünk dolgokat, ha egymást lealacsonyítjuk, és nem értékeljük egymás munkáját, és nem tisztelünk egymást azt, amit Jézus Krisztus által, illetve a Szentlélek által Jézus Krisztusban a másik tag tesz, akkor magát Jézus Krisztus becstelenítjük meg. Ez nem másnak, mint a Szentírásnak a bizonságtétele. 1 Korintus 14-et olvasom. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, mind az épüléseteket szolgálja. És aztán később így ír Pál apostol, azt mondja, ti pedig Krisztus Jézus teste vagytok, és egyenként az ő testének tagjai. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyáron egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyáron egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Krisztus testének a tagjai vagyunk. Ki az az őrült, aki bántja a saját testét? Kedves testvérek, nagyon fontos gondolatok ezek. És ezekkel nem máskor, mint itt az ökumenikus imahitben kell szembesülnünk. És most nem olyan nagy teológiai kérdéseket kell megoldanunk, hogy lesz-e vajon közös úrvacsora, lesz-e közös áldozás, nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy a Krisztus szeretetét meg tudjuk-e élni egymás irányában. És meg tudjuk-e mutatni a mi egységünket Krisztus Jézusban. Nem arról van szó, hogy ki mit nyel a másiktól, ki mit visel el a másiktól, hanem éppen arról van szó, hogy te kedves testvérem, honnan kapod az erődet? Azért, hogy szolgálj. Azért, hogy engedelmeskedj Krisztusnak. Mert ő indít téged cselekedetekre, indít téged hitre, indít téged imádságra, és indít téged mindenféle jóra. De vajon te engedelmeskedsz, és ezt megteszed. Otthon a családodban, a gyülekezetedben, a faluban, a városban. Vajon megteszed-e? Nagyon fontos az a mi számunkra. Mert tudjátok, milyen ez? Egyszer ezt a képet akkor jelent meg előttem, amikor éppen egy ilyen, házasság megjavító próbálkozás miatt a Zeneakadémián egy koncertre mentünk el a feleségemmel, mindegy lényegtelen zárójelben mondtam, ülünk a nézőtéren, és azt látjuk, hogy bejön a zenekar, mindenki hozza magával a maga hangszerét, és elkezdnek próbálni. Már készülnek a konkrét előadásra. Mindenki előtt vannak a kották, és mindenki zenél. És egyszerűen milyen hang hallatszik onnan? Zaj, összevisszaság, diszharmónia, olyan, aminek semmi értelme nincsen. Én elhiszem, hogy mindenki profi, különben nem került volna be a zenekarba. A maga hangszerének a mestere, igaz? Azért van benne abban a válogatott zenekarban. Ugye? Természetesen. Mindenki a maga hangszerének a mestere. Aztán egyszer csak bejön a karmester, fölemeli a pálcáját, minden elcsendesül. És akkor elindul a mű. És már harmónia van. Mert mindenki egy valakire figyel, aki a mester, aki a karmester, aki az Úr Jézus Krisztus. Biztos vagyok benne, hogy családon belül is mindenki iszonyú profin tudja, hogy mi az ő boldogságának a kulcsa. És ezt meg is akarja valósítani. A feleség erre megy, a férje erre megy, a gyerekek megszavazik. Igaz? Mindenki tudja, hogy neki mi a jó. De vajon tényleg az a jó? Mindenki őrű profin tud játszani a saját életének a hangszerén, legalábbis ezt hiszi. De ameddig nem jelenik meg a karmester, és nem figyel mindenki őre ugyanabban a családban, ugyanabban a gyülekezetben, ugyanabban a városban, addig diszharmónia van. Pedig mindenki tud ám a saját hangszerén játszani. Ezért kell nekünk közösen figyelni együtt az Úr Jézus Krisztusra, a mi életünknek a mesterére. Sokféle konfliktus volt annak idején ám a kezdeti gyülekezetben is. Példaként állítja elő Pál apostol is, meg az apostolok cselekedete is, tehát Lukács evangélista, hogy milyen volt a kezdeti jeruzsálemi gyülekezet. És ebből néhány dolgot föl is olvasok most nektek, csak azért, hogy tudjátok. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonokat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan egy szívben, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Ilyen volt a jeruzsálemi gyülekezet, Lukács evangélista beszámolója szerint. Aztán Lukács még így a többi dologról is. Arról, hogy ennyi többen lettek. Arról, hogy kialakult a szervezet. Meg kellett szervezni, hogy milyen lesz egy Isten tisztelet. Milyen lesz egy alkalom. Meg kellett szervezni, hogy ki mit csinál. Hát az nem létezik, hogy az apostolok, akik látták az Úr Jézus Krisztust, akik a saját fülükkel hallották az Úr Jézusnak a megváltó beszédét, hogy azok az emberek szolgáljanak fel az asztalnál. Nekik egészen más a szerepük. Akkor kik fognak szolgálni? Lettek diakonusok, aztán lettek más szolgálók, aztán időközben megfeledkeztek az özvegyekről és az árvákról, a kezdeti keresztények. Aztán egy kicsit később, nem telt el sok idő, 10 év, 15 év tulajdonképpen. A korintusi gyülekezet, ahogy a Pál apostol lefesti itt nekünk a Szentírásban, a korintusi gyülekezet olyan volt, mint egy állatorvosi ló, az összes betegség be volt jelölve rajta. Voltatok már állatorvosi rendelőben, ott van egy kutya, vagy egy ló, és akkor mindenféle nyilak, hogy ilyen betegség itt van, olyan betegség van, ilyen volt a korintusi gyülekezet. Ennyi személyválogatás, ennyi áskálódás, ennyi goromba és durva megnyilvánulás, ennyi szeretetlenség, ennyi tökhendi odamondogatás nem volt másik gyülekezetben, mint Korintusban. És mégis Pál apostol így nevezi, hogy a Korintusban élő szentek. Miért? Mitől? Minek járnak ezek össze? Azért, hogy játsszák a kis játékaikat a gyülekezeten belül. Azért, hogy érvényesüljenek, azért, hogy nagy legyen a szájuk, azért, hogy ugyanazt csinálják a gyülekezeten belül, mint a gyülekezeten kívül. Politizáljanak, megint ott ugyanúgy a pénz és a hatalom határozza meg mindenkit. Ezért nem érdemes, kedves testvérek. Ha nem Jézus Krisztus az Úr, akkor semmit nem ér az a gyülekezet. Nem komolyan gondoljuk végig, de ugyanez van közben a mi családunkra is. A saját családunkra is. És aztán mégis meghozták a megoldást. Mert nem egyszerűen a látlelet kiállítására alapján ítéli meg Pál apostol, hogy ez a gyülekezet ilyen, kész vége. Ha ilyen van közöttük, ki is dobhatják az egészet a szemétben. Nem. Pál apostol a belül lévő munkálkodó Szentlélekre nézett, arra, kicsoda az ő uruk, és arra, hogy az Úr Jézusról szóló bizonságtétel alapján embereknek élete megfordul, emberek hagyják ott a parázna életüket és gondolkodásokat, emberek hagyják ott a tolvaj rabló életmódjukat, és fordulnak meg, és kezdenek el tisztességesen dolgozni, megváltozik az életük. Ahol Izraelben voltam, ez szemmel látható volt. Kedves testvérek, ha elmentünk egy olyan porta előtt, ahol keresztények laktak, egészen máshogy nézett ki az az udvar. Egyébként hihetetlen bűz és hihetetlen igénytelenség volt Izraelben. De azok a porták, ahol keresztény emberek laktak, ott volt kint egy kereszt, volt kint egy kereszt. Nem féltek ők. Kint volt egy kereszt. Az ajtójukon. Nem dobálták őket meg, nem gyújtották fel, nem semmi ilyesmi. Érték az életüket. Néha persze próbára tették őket, hogy hol van az ő kereszténységüknek, hol van az ő hitüknek a határa. Most néha át is lépték ezt a határt. De arról szólt, és Pál apostol bizonságtétel is arról szólt, hogy megértettétek-e a Krisztusban való vigasztalást? Megértettétek-e? Van esélye a Szentléleknek a ti szívetekben indítani engedelmes cselekedetre benneteket? Van esélye a Szentléleknek újra és újra megtérésre indítani titeket? Ez itt a megértés. Ezért pedig Pál apostol például a korintusi gyülekezetet szentnek nevezni. Mert Krisztust szentnek tartották. Lehet, hogy az ő életüket, a mocskos szájukat, az implikáló szájukat, a lopó és csenő kezüket, a parádna gondolataikat még nem világította meg az Úr Jézus Krisztus fénye, vagy ők ezt még nem tudták, de Jézushoz fordultak. Jézushoz fordultak. Ahogy nekünk is, Jézus Krisztushoz kell fordulni. Mert ő róla szól az apostoli bizonságtétel, az apostoli igehirdetés, ami nem egy ördöngös dolog, hát persze, hogy nem az furcsa ez a szó és az összetétel. Egyszerűen az apostoli tanítás, tudjátok, miről szól? Arról, hogy micsoda volt Jézus Krisztusnak az élete, a tanítása, a szolgálata, a halála és feltámadása. Ilyen egyszerű. És a Szentlélek az erről való bizonságtételt igenis megállja. Erre vagyunk elhívva, hogy ezt mondjuk, és ezzel szembesüljünk önmagunk is, és ez legyen hatással a saját életünkre is, és ez változtasson meg bennünk. Hihetetlen dolgok ez a kedves testvérek. Jézus Krisztus élete. Miről kell beszélnünk, amikor Jézus Krisztus életéről van szó? Fölírtam magamnak ide két dolgot. Most volt karácsony ünnepe. És amikor annak idején Izraelben voltam, most már december elején jöttem haza, akkor egy nagyon érdekes dolgot mondtak nekem ott Izraelben. Elmentünk Názáretbe, Názáretről 40 kilométerre laktunk, egyszer elmentünk Názáretbe. És Názáret közepén keresztények fölépítettek egy kis falucskát, úgy hívják, hogy Názáret Village, van ilyen honlapja is, meg lehet nézni, és az a Názáret Village-ben a Jézus korabeli házakat építettek föl, rekonstruálták az akkori életet, hogy ki mit csinált, hogy hogyan csinált, és családok vannak, akik úgy dolgoznak ott, hogy amikor oda mennek a munkahelyükre reggel, amikor elkezdik az első turnus, mint egy múzeumban, hogy vezetnek körbe bennünket, fölveszik az első század korabeli ruhákat, és ott elkezdenek olajfát születelni, elkezdenek állatot etetni, elkezdik ezeket a dolgokat művelni. És ott mondták nekem azt, a következőt, hogy Názáret az abból a szóból ered, amit a zsidók így hívnak, hogy Netzer. És ez pedig nem más, mint azt jelenti, hogy hajtás. Akik ige olvasott testvérek, azok tudják nagyon jól, hogy Ézsaiás proféta könyvében van az ősi profécia, hajtás sarja ki isai törzsökéről, stb. Hajtás. Tehát egy zsidó ember számára az, hogy Jézus Krisztus a megígért Messiás, teljesen egyértelmű kell, hogy legyen. Olvasni kell ezekből a proféciákból az ő számukra. Mert Názáretből jön Jézus, Netzerből jön Jézus, hajtás saját ki Isai törzsökéből. Isai, ugye egy eszer, ahogyan szoktuk énekelni az áldozati énekünkben is. Ó, jöjjel, Immanuel kezdett énekünkben, mindenki is. Ilyen profécia. És amikor Jézus azokat a cselekedeteket tette, a vallásos embernek föl kellett ismerni, és föl is ismerték, hogy kicsoda Jézus. És aztán egy másik példa, az a példa, amikor azt mondják, hogy találtok egy csecsemőt bepújjába, jászol bölcsőben. Ez miért jár? Ez miért jár pásztorok számára? Hát minden csecsemőt bepújjának, nem? Hát az a normális. Nyilvánvalóan Mária is ezt cselekedte. Csak hogy tudjuk azt, hogy nem volt számukra hely. Ez pedig azt jelenti, hogy Názáret környékén olyan barlangokban próbáltak megbújni, amit direkt arra alakítottak ki, hogy ott mondjuk eső ellen oda bemenjen a nyár. És amikor vonult a halotti menet, akkor ilyen barlangoknál megálltak, és a barlangoknál kicsi bemélyedésekben ilyen fáslit találtak. Azt oda készítették, azt senki nem bántotta. Azzal készítették fel a halottat az utolsó útjára. A jel az lesz számotokra, hogy találtak egy csecsemőt, halotti lepelve bepújjába. Ez a jel. Ez az igény. És így találták meg Jézus Krisztust. Nem akármilyen pólyába, hanem halotti lepelve becsavarva. Ez egy nagyon fontos dolog, testvér. Ez a jel. Ettől jel az egész. Különben nem lenne az, mert minden csecsemőt bepújjának valamilyen módon. Így találták meg. Azok a jelek, amiket Isten adott a hívő és igazán kereső ember számára, aki akarta a békességet, akarta az örömet, igazán nem a saját békességét, nem a saját örömét, nem a saját igazát az életében, az megtalálta az Jézus Krisztust. Ez jel a mi számunkra is. Jézus Krisztus élete jel a mi számunkra. Nem jelentek máshogy. Még ha megfeszítenek titeket, akkor sem. Nem élhettek máshogy, csak krisztusi módon. Erről tesz bizonságot nekünk a Szentírás, az apostoli bizonságnékkel, és aztán a tanításáról. Mi volt Jézus Krisztus tanítása? Csak egyetlen egy dolgot hadd emeljek ki. János evangéliumának 6. fejezetében azzal kezdődik, hogy 5000 ember előtt csodát tesz Jézus. 5 kenyérből és 2 halból. 5000 ember és csak a férfiak. Tehát legalább 12 000 voltak, mert nők is és gyerekek is, tehát rengetegen voltak. Csodát tesz Jézus. És mit művelnek? Ó, ilyen király kell nekünk! Ilyen király kell nekünk, aki kenyeret ad, amikor érezünk, amikor elnyomnak bennünket, amikor a rómaiak uralkodnak felettünk. Ez az, ilyen király kell nekünk, aki amikor kiálltunk hozzá, akkor kenyeret ad nekünk, és kenyérrel tömi be a szánkat, és Jézus eltűnt előnk. Eltűnt előnk. Én nem. Ezért jöttem. Hány imádságodból kéred Jézust, hogy szaporítsa meg a hűtőszekrényen tartalmát, a benzintankban lévő benzinnek a mennyiségét, a pénzedet, ezt, azt, amazt. Arra nem gondolsz, hogy Jézus a szíveknek a királya, és a megtérésedet azt szolgálná, hogy a térdre borulnál előtte, bevallanád minden dolgodat, ami őtőle választ el. És azért választam, mert te nem látod őt. Nem ő. Ő lát téged. De vajon te látod őt. És tudjátok, ez a szakasz, János evangéliumának vége hova érkezik meg? Az úrvacsora magyarázatához. Ezt föl is olvasom nektek, mert ez nagyon fontos. János evangéliumnak 6. fejezetéből szó szerint szeretném olvasni. Az 53. verset, Jézus így szólt hozzájuk, bizony, bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfiú testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Az eredeti kifejezés azt mondja, rohó, rágni, ez egy görög szó, rágni, ha nem rágjátok az én testemet. Tehát ha nem esszük, ha nem lesz miénk az Úr Jézus teste és vére, ha nem lesz belülről a miénk, és az ő feltámadott teste nem él bennünk, akkor nincsen semmi élet bennünk. Ezt mondja egy Jézus. Tehát a kenyér szaporítástól eljött Jézus Krisztus a bűnbocsánatig és a Golgotai keresztig. Hát mi az, ami bennünket összeköt? Hát mi az, ami bennünket cselekedetre késztet? Mi az, ami bennünket elindít? Ha nem az, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg, és helyettünk, és nekünk támad föl. Mert ez Jézus Krisztus halála. Hihetetlen, és amíg el nem jutunk ezekig a dolgokat, addig semmit nem ér, amit hitünk. Az csak valami formális vallásosság. És aztán egy ilyen dologra döbbentem rá akkor, amikor bókláztam ott Galileában, meg fölmentem a Hermon forrásához, és akkor egyszer csak megérkeztem egy olyan helyre, ami a 4. században egy egyház atya látogatást tett ott, és arról írt, hogy Cezárea Filippiben ott egy katedrális állt, és egy katedrálisnak az egyik sarkában ott állt egy szobor, egy ember nagyságú szobor, ami azt ábrázolta, hogy Jézus Krisztus odafordul a vérfolyásos asszony felé, és megkérdezi, ki érintett engem, és a vérfolyásos asszony ott érdel előtte. Ez a szobor. Már a 4. században volt egy ilyen szobor. Aztán ezt lerombolták, ezt a katedrálist, és széthordták, de megjegyzésre került. Az egyház történet följegyezte. Az az asszony, akit Jézus Krisztus Kapernaumban, onnan körülbelül 80 kilométerre délre meggyógyított, a vérfolyásából, az Cezárea Filippiből származik. De miért érdekes az én számomra? Egészen megdöbbentő. Tudjátok miért? Azért, mert az asszony úgy ment oda Jézushoz, ha csak a ruhája szegélyét megérintem, meggyógyulok. Igaz? Igaz. Jézus azt mondja, illetve a Szentlélek azt mondja, erő árad ki belőle. De mégis Jézus megtorpan, hátrafordul, és megkérdezi, ki az, aki érintett engem, tanítványok, tudatlanul megint bizonságot tesznek arra, semmi, bocsánat kifejezésem, halványra bőzök nincs az egészről, hogy kicsoda Jézus. Hát Jézus, hát nagy tolongás van, meg minden. Hát mi az, aki érintett téged, nem? Valaki megint. Előjön az asszony, és ezt írja az evangélium. Elmondott neki mindent. Mi az a mindent? Mi az a mindent? Nem túlzó kifejezés ez az evangélistától, hogy elmondott neki mindent a töredelmes ember valamit. Mit? Azt, hogy ebben a tömegben oda slisszoltam hozzád, és azt mondtam magamban, hogy megérintem a ruhát szegényt, meggyógyulok? Nem ez a teljes igazság. Nem ez a teljes igazság. Az ő egész élete. Teljes igazság. Azt, hogy rengeteg mindenkiben hit már, csodadoktorok van. Le is van írva, az összes pénzét, de orvosokra költötte. Azt, hogy lelkesedett mindenkit, ami az újságban megjelent. Jaj, talán majd ő. Jaj, talán majd ez meggyógyít engem. Jaj, talán ezek a hitek. Ezek a hitecskék, ezek a kis megváltóink, amikben olyan nagyon tudunk hinni, amiben ez a vérfolyásos asszony is hit, majd ő segít nekem a bajomban. És így ment oda Jézushoz. De Jézus ezt a fajta hitet is fölkarolja, és megerősíti. De nem engedi elmenni anélkül, hogy csak gyógyulása legyen. Idézőjelben, csak gyógyulása legyen. Mert ő azért jött, hogy életet és üdvösséget adjon. Nem azért jött, hogy meggyógyítgasson. Nem azért jött, hogy pártolgasson. Nem azért, hogy az imádságainkban, mint egy mártír járuljunk elé, hogy jaj, látod az én feleségemnek, milyen házságos. Jaj, látod az én férjemet, soha nem csinálok hozzá semmit. Jaj, látod az én szemtelen kamasz gyermekeimet, ilyen szemtelenek, stb. Nem ezért jött Jézus, hanem azért, hogy örök életet adjon neked. Örök életed nincsen bűnbocsánat nélkül. Bűnbocsánat pedig nincsen bűnbánat nélkül. És innentől kezdve emeli fel a karmester a pálcáját, és kezdődik el a szimfónia. És van békesség. Igen, és van békesség. És aztán itt van az igénk, amit ma olvastunk el. Ha van tehát vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből kapaló figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljes örömmel azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanahogy törekedjetek. Van Krisztusban vigasztalás? Ugye van? Ugye ezt értitek át? Ugye ez tapasztalatú? Ugye erről bizonságot tudtok tenni? Van szeretetből fakadó figyelmeztetés? Ugye van? Ugye már nem annyira halott a kapcsolat férj és feleség között, gyermek és szülők között, gyülekezet és gyülekezet, egyházközség és egyházközség között. Ugye nem annyira halott a kapcsolat. Van szeretetből való figyelmeztetés. Ugye vagyunk annyira hitelesek még egymásnak, hogy meg tudjuk mondani, testvér, ne tedd. Ez a sötétség útja, ez a halál útja. Ugye van? Mert ha van, akkor tegyük teljessé a Szentlélek örömét azzal, hogy ugyanazt akarjuk. Ugyanazt. A Krisztus anyja közöttetek és bennetek. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, te látod az én életemet is, és látod, hogy mennyire hitvány vagyok én, és mennyire üres vagyok én vigasztalásban. Mennyire hiányos az én életem hűségben, odaszállásban. Uram, most nem is tudok neked mást mondani, mint azt, hogy irgalmaz nekem. Kérlek, könyörögve kérlek. Mert ugyanakkor az én lelki tapasztalatom az, hogy van a Szentlélek által igazi öröm. Tudom, mert én magam is meggyógyultam. Én magam is megvásároltattam a sötétséget és a bűnök a hatalmában. Uram, add, hogy a veled való közösségre váltja, hiszen ez az apostoli igényhirdetés lényege. Elment ez bizonságot. Add ezt a vágyat, ezt a kívánságot az én szívembe is, hogy veled lehessek egy. Uram, kérlek, és akkor megvalósul az egység közöttünk, testvérek között. Amikor látjuk egymást az utcán, amikor vásárolunk a CBA-ban, amikor sorban állunk, amikor összefutunk, amikor egy szülői értekezetben egymás mellett ülünk, akkor tudjuk, hogy a másik kicsoda, honnan jön és hová megy. Urunk, érgalmazd nekünk. Mi a te testünk, a tagjai vagyunk. Taníts meg minket szolgálni, bizonságot tenni a te nagy nevedről. Buda összemben. Amen.
Isten, akitől minden élet származik a maga gazdag különbözőségében, te arra hívod egyházadat, mint Krisztus testét, hogy a szeretetben egyé váljon. Engedd, hogy igazán megértsük a különbözőségben való egységet. Arra törekedjünk, hogy együtt építsük a te bővülő szeretetednek országát. Sose felejtsük életünk közös forrását, Jézus Krisztust. A lélek egységében ezért imádkozunk, éppen úgy, ahogy az Úr Jézusról tanultuk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a nevedet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsássunk minket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. az énekkarnak egy kedves énekével, tehát ezt a elgondolkoztató elműködéseket, imádságunkat, és utána a kitikvenyünk az oltár körül a külön áldásunkkal zárjuk ezt a szép eseményt, és majd kimegyünk az ajtót, ott köszönünk el majd egymástól. Még itt említeném meg azt is, hogy holnap a görögkatolikus kápolnában folytatódik az ökumenikus imádságunk.
Isten békessége, amely minden emberi értelmet fölülmúl, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a Szent Dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, és minden szenteinek esedezései által könyörüljön rajtuk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Amen.
Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet.
Amen. Az Úr legyen veletek.
És az Úr legyen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, Atya, Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Az Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje maradjon veletek mindenkor. Amen.